Isten igéjét az Efézusi Levél második fejezetéből olvasom, a 11. verstől a 22. versig. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött és békességet hirdetett a távoliaknak és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a prófétájak alapjára, a sarokkő pedig Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Az Efézusi Levél második fejezetében arról beszéltünk, ezzel kezdtük múlt héten ezt a második fejezetet, hogy egy történetet látunk magunk előtt. Isten népe, Isten gyülekezetének a történetét mondja el Pál apostol két nagy részben. Azért történet, mert nagyon egyszerűen, lehet így sok sűrű, de nagyon egyszerűen meg lehet érteni, fel lehet osztani, hogy miről beszél. Az apostol azt mondja a gyülekezet tagjainak, hogy arról beszél, hogy kik voltunk, mi történt velünk, és kivé lettünk, hová érkeztünk. Ez egy történet. Hol indultunk, mi történt, hova jutottunk. És ezt a történetet először, erről beszéltünk múlt héten, az Istennel való kapcsolat oldaláról tárta fel Pál apostol, kik voltunk, halottak voltunk a vétkeink miatt, mi történt velünk, Krisztussal együtt feltámadtunk, Krisztussal együtt életre keltünk, és hová jutottunk, kegyelemből Istennel érünk. És a ma olvasott szakasz ugyanezt mondja, csak most egy másik oldalról nézi, most az egymással való kapcsolatra nézve mondja el ugyanezt a történetet. Kik voltunk? Idegenek, távol Isten népétől. Mi történt velünk? Jézus egyétett, egy népétette a kettőt, zsidót és pogányt. Hova érkeztünk? Egy növekvő templomot látunk. Mind a kettő a mi történetünk. Ha meg akarjuk érteni, hogy mit jelent nem csak általában az egyház, hanem mit jelent, hogy mi egy gyülekezetnek, a gazdagréti gyülekezetnek a részei vagyunk, vagy mit jelent részévé lenni, ha még nem vagyunk egy gyülekezetnek, konkrétan ennek a gyülekezetnek, akkor ez a történetünk. Mint ahogy van családi történetünk, mindenki el tudja mondani, hogy nagyszülők, szülők, mi minden történt, és ettől vagyunk, akik vagyunk. Ugyanígy van egy gyülekezeti történetünk, és erről beszél az apostol. Úgyhogy kövessük most ezt, úgyhogy meghatározó képeket, amiket Pál apostol használ, kapcsolunk a kérdésekhez. Honnan indultunk, és itt a meghatározó kép a távolság, a messzeség. Mi történt, és itt két kép lesz előttünk, fal, meg kereszt. Hova érkeztünk, egy növekvő templom lesz a kép. Honnan indultunk? Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, kezdi Pál. És ez nagyon fontos, hogy értsük ezt a kiinduló pontot. Azokat szólítja meg Pál apostol, és az efézusi gyülekezetben egyértelműen ők vannak többségben, akik nem zsidó, Tehát pogány háttérből lettek Jézus követőivé. Őket nevezi itt körülmetéletleneknek, szembe a körülmetéltekkel, akik ugye a zsidók, akik Isten szövetségének a jelét hordozzák a testükön. És Pál azt mondja, hogy emlékezzetek, hogy honnan indultatok, emlékezteti ezeket a pogányból lett Jézus követőket, és öt kifejezést mond róluk, hogy honnan indultak, így foglalhatjuk össze, abban az időben Krisztus nélkül, Isten népén kívül, a zsidóságon, Izraelen kívül, ígéret nélkül, reménység nélkül, Isten nélkül voltatok. Summázva, távol voltatok Istentől. Távol, kívül voltatok Isten népétől. Itt indul azoknak a története, akik pogány, nem zsidó háttérből lettek ott és akkor Jézus követőivé. Hogyan értsük ezt? Úgyhogy azt mondja Pál, hogy értsétek meg, hogy Istennek volt már egy története, volt egy munkája a világban. Izraellel, az ő választott népétől, és ti vagy mi ettől nagyon-nagyon messze voltunk. Mi ezen egykor kívül voltunk, kívül estünk. Istennek már volt egy munkája, volt egy népe, de mi ebben nem voltunk részesek, mert különbség van. Ezt nehéz kimondani ma, de mert különbség van bent lévők és kint lévők között. Közel lévők és távol lévők között. És ez nem a bent lévők érdeme. Ez nem a bent lévők dicsérete, ezt majd látni fogjuk hamarosan. De most csak arra figyeljünk, hogy mielőtt Krisztusban közel kerültünk volna, távol voltunk. Azt mondja, Izrael nemzet közösségétől, a szó, amit használ, politeia. Izrael nemzet közösségétől elkülönítve. Az Izrael által bírt ígéretekre nézve idegenként. Az Istenben bírt reménységből kizárva. Valójában Isten nélkül voltunk. És tudom, hogy ezt nagyon nehéz a mai embernek megérteni, mert egyből azt mondjuk, hogy miért ilyen igazságtalan az Isten? Mi az, hogy vannak bent lévők, meg vannak kint lévők, vagy voltak bent lévők, meg voltak kint lévők, de ha meg akarjuk érteni ezt, azt kell látnunk, hogy hogyan munkálkodik Isten, ha tetszik nekünk, ha nem, hogyan munkálkodik Isten a világban. Akkor is, azóta is, és ma is. És két dolog van, amit látni kell. Az egyik, hogy Isten közösségben gondolkodik. Isten munkája közösség, egy nép, egy közösség, egy gyülekezet életén keresztül zajlik. A mai ember, mi úgy tekintünk a hitre, hogy a hit az kizárólag Isten meg az én ügyem. Ez egy individualista megközelítés, Isten meg én, és ezt a hitet én úgy gondolom, hogy nekem esetleg ezt jó egy közösség keretein, egy gyülekezet keretein belül megélni, hát akkor megélem úgy, de ha nekem nem úgy tetszik, mert én egyedül is elég jól tudom élni, akkor én meg megélem úgy. Ez a mai felfogás. De ez nagyon távoli attól, ahogy Isten végig beszél az ő munkájáról a Bibliában. Ő közösséget, egy népet hív el, egy közösségben gondolkodik, egy közösséget hoz létre, és ha mi meg akarjuk érteni, hogy kik vagyunk, akkor értenünk, hogy Isten így munkálkodik. Ő közösségen keresztül cselekszik. A másik fontos dolog, és azt mondja Pál, hogy na ezen a közösségen keresztül ti kívül voltatok valamikor, egykor. Nem volt hozzá közötök. A másik fontos dolog Isten munkájával kapcsolatban, hogy nem csak közösségben zajlik, hanem a történelemben megy végbe. Elkezdődött valamikor, és zajlik. Elhívta Ábrahámot, egy embert Isten, a bűneset után szövetséget kötött vele, azt mondta, te az enyém vagy, én a tiéd vagyok, de már egyből egy népre nézve tette ezt. Megszületik Ábrahám gyermeke, Ábrahám utódaiból létrejön ez a nép, Izrael, és Isten azt mondja, ti vagytok az én népem, kiszabadítalak benneteket, szövetséget kötök veletek, veletek van a dolgom. Zajlik ennek a népnek az élete, erről szól az Ószövetség, megy a történelemben Istennek a munkája, megszületik ebben a népben Jézus. Jézusban Isten kiterjeszti, erről olvasunk most az ő szövetségét a nem zsidókra, a pogányokra. De ez a történet azóta is a történelemben így zajlik, a mai napig. A mai napig. Tudjátok, miért mondhatjuk, hogy amit felolvastam, az 2000 éve írta Pál. Miért mondhatjuk ma, hogy ez a mi történetünk? A miénk ma? Nem azért, mert hasonlóság van, hanem azért, mert ugyanabba álltunk be. Ugyanaz történik, ami akkor elkezdődött, akkor zajlott, az történik ma is. Csak azt mondja Pál, ezen a közösségen, ezen a történeten ti egykor kívül voltatok, messze voltatok. Itt indultatok. És ezért sem ígéretetek, sem reménységetek nem volt. A mai ember tud azonosulni, azt hiszem tud azonosulni ezzel, hogy reménység nélkül és ígéret nélkül voltunk. Gondoljatok egy kicsit azok, akik tudják, hogy milyen messziről indultunk, és hova érkeztünk. Gondolj egy kicsit erre, hogy milyen volt kívül, milyen volt távol, milyen volt nélküle. Emlékezz egy kicsit vissza, nem arról beszélünk, hogy nincsenek körülöttünk emberek. Nagyon sok ember van körülöttünk a városban. Nem arról beszélünk, hogy a legtöbben magányosak vagyunk. Nem vagyunk magányosak. Sok ember, sok barát, sok kapcsolat, család, még néha túl sok is, nem? És mégis azt tudjuk mondani, amikor arról azt mondjuk, hogy reménység nélkül voltunk, hogy van valami mély egzisztenciális magány. Van valami mély belső űr. Van valami megmagyarázhatatlan értelmetlenség, abszurditás az egész élettel kapcsolatban. Erről beszél, reménység nélkül, ígéret nélkül. Nem vagyok reménység nélkül, vannak terveim, van, egy évre nézve van tervem, 5 évre, 10 évre, tudom, hogy merre megy az életem, dolgozom, stb. És mégis valahol mélyen, de miért csinálom mindezt? De hova vezet mindez? Amikor Pál azt mondja, távol voltatok, messze voltatok, Isten nélkül kívül, akkor így előttem így a kozmikus, a kozmosz jelenik meg, a csillagvilágoknak ez a hidegsége, ez a távolsága, ez a kitettsége, amit megél az ember. Kívül, távol, Istentől. Miért mondja Pál, hogy emlékezzünk? Ezzel kezdi. Emlékezzetek! Emlékezzetek, honnan indultatok. Emlékezzetek, hol indult a történetetek. Emlékezzetek, milyen volt nélküle, milyen volt az Isten népén kívül, milyen volt az ígéretek nélkül, milyen volt a reménység nélkül. Miért mondja? Miért emlékeztet? Két jelentősége van pásztori szempontból, mert nem véletlenül mondja Pál. Az első, hogy ha emlékezünk, ha most felidézed, ha már bent vagy, hogy milyen volt kint, ha már közel vagy, hogy milyen volt távol, ha ezt feleleveníted, akkor ez megújítja az Isten iránti hálánkat. Ez megújít. Ha ma megfakult bennünk a hála, ha megfakult bennünk az öröm, ha meggyengült bennünk az, hogy Istennek kedves életet éljünk, hogy Istennek engedelmes életet éljünk, akkor Pál azt mondja, emlékezz. Emlékezz, hogy milyen volt. Milyen volt régen, milyen volt távol, milyen volt ígéretek nélkül, milyen volt enélkül a reménység nélkül, milyen volt, mielőtt Krisztusban rád talált volna. Ha ma elégedetlenek vagyunk, vagy keserűek arra nézve, ahogy történnek a dolgaink, ahogy Isten irányítja az életedet, ha azt mondod, hogy keserűség van bennem, elevenítsétek már fel egy pillanatra. Honnan indultatok? Emlékszel még, hogy milyen volt nélküle? Van fogalmad, honnan, hova jutottál? Ezt mondja a gyülekezetnek. Ezt mondja nekünk. Hol tartana az életünk ma, ha nem jött volna elértünk a távolba, hogy közel hozzon? Ez az egyik oka, amiért emlékeztet. A másik nagyon fontos oka az, hogy ha emlékszel, akkor nem fogod megvetni és lenézni azokat, akik ma távol vannak. Akkor nem lesz az, hogy mi itt vagyunk közel, és az egész világ, minden ember olyan bűnös, amilyen, olyan távol van, amilyen, olyan istentelen, amilyen, de mi vagyunk a jók. Nem. Isten őri. Ha emlékszünk, hogy honnan jöttünk, akkor tudjuk, hogy ez a mi történetünk. Ugyanaz, mint az övék. Együttérzést ad. Ez az első. Honnan indultunk? Emlékezzünk. Távolról. Messziről. Mi történt? Mi történt? Azt mondja Pál, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek. Hogyan? Ez a fordulópont a történetben, ez a történet szíve. Mit jelent, hogy közel kerültünk, és két kép határozza meg ezt a szakaszt. Az egyik a fal, a másik a kereszt. A fal és a kereszt képe. Eddig azt mondta csak az apostol a Izraelről, a zsidókról, hogy ugye ők bent vannak, a pogányok meg kívül vannak. De ezt most felváltja az a kép, hogy a két csoport között egy óriási nagy elválasztó, egy hatalmas elválasztó fal volt. És ezt a falat Pál apostol úgy nevezi néven, hogy ellenségeskedés. Mert nem csak az a probléma ebben a történetben, hogy a kint lévők messze vannak, távol voltak és kint voltak, hanem az is a probléma, hogy a bent lévők pedig olyan falat építettek maguk körül, hogy esély nem volt kívülről bejönni. Óriási szakadék volt abban a kultúrában, ami lehetetlenné tette, hogy abban a társadalomban, abban a város, azokban a, például Efézusban zsidók és pogányok egységben éljenek. És ez a fal, mondjuk ki, ez a fal, ez a szakadék, ez az ellenségeskedés, ez az emberiség története. Ott és akkor zsidók és pogányok között, különben különféle népek, különféle kultúrák, különféle csoportok között. Ez a fal újra és újra ott van. Kicsit nézzük, hogy mit jelentett ott ez a fal. Izrael Isten törvényét úgy látta, mint egy kerítést. Olyan kerítést, amely elválaszt minket, megőriz minket a pogányok tisztátalanságától. Egy korabeli levél még Krisztus előtt második században született, amiben a következőt olvassuk. Hallgassátok ezt, hogy beszél erről a falról ez a levél. Azt mondja, a mi törvényadónk áthatolhatatlan kerítéssel, vasfalakkal oltalmazott bennünket, abból a célból, hogy semmiképpen ne keveredjünk más népekkel, és tiszták maradjunk testben és lélekben, valamint azért, hogy semmi ne szennyezzen be minket, és ne fertőződjünk meg azáltal, hogy hitvány emberekkel közösséget vállalunk, minden oldalról körbekerített bennünket az ételre, italra, érintésre, hallásra és látásra vonatkozó tisztasági előírásokkal. Na nem ez volt Isten célja a törvénnyel a zsidó nép számára. De ebből lett egy ilyen felsőbbrendűség tudat. Hogy mi vagyunk a tiszták, hogy Isten adott nekünk tisztasági törvényeket. Ezt éri meg Izrael. És tudjátok, mi lesz ebből egy pillanat alatt? Nem ez volt Isten szándéka, de mi lett ebből? Ők pedig a pogányok. Na azok a mocskosak. Na ők a szennyesek. Ők csak ilyen félig emberek. És ahogy Izrael ebben a felsőbbrendűségben megvetette, lenézte, tisztátalannak tartotta a pogányt, ugye nem mehettek be a házukba, nem mehettek együtt, nem házasodhattak együtt, hát a pogány is persze megadta a maga módját, és megvetette, és lenézte, és gyűlölte a zsidót. Micsoda fal a két nép között? Gondoljunk arra, hogy a Bibliában, hogy az Új Szövetségben, hogy ez óriási ez a fal. Péter apostol hogyan jut el oda, hogy bemenjen egy pogány ember házába, hogy Jézust hirdesse? Ugye a történet az úgy szól, hogy Péter imádkozik, és imádságban egy látomást lát, és a látomásban leszáll elé egy hatalmas nagy lepedőben mindenféle olyan tisztátalan állat, amit egy zsidó ember nem érint. És azt hallja, hogy kelj fel Péter, őjed és egyél. És azt mondja, dehogy eszem, Istenem, Uram, egész életemben nem nyúltam tisztátalanhoz, én tiszta vagyok. És utána másodszor is látja a látomást. És utána harmadszor is látja a látomást, és nem tudja, hogy mit jelent. És aztán közben megérkezik egy küldöttség, egy római, egy pogány századostól, aki arra hívja a Pétert, hogy jöjj el, és hirdesd nekünk Jézust. És akkor Péter azt mondja, hogy és megértettem, hogy Isten előtt nincs tisztátalan. Hogy Isten nem személyválogató. Hogy Istennek ugyanolyan kedves minden ember. és elmegy, és bemegy a pogányember házába, és hirdeti Jézust, és leszáll rájuk a Szentlélek. És utána azt mondja, hogy utána számon kérik őt a többiek. Te bementél egy pogányember házába, ez már mind Jézus követő. És azt mondja, ha Isten nem tett különbséget, én hogy tennék különbséget? Ez a fal. Mi történt a fallal? Hogyan mehet Péter ebbe az irányba? Hogyan dőlt le ez a fal? Mi történt az ellenségeskedéssel, a megvetéssel, az előítélettel? Itt jön a másik kép. A kereszt. Azt mondja Pál, hogy Krisztus e kettőt, pogányt és a zsidót megbékéltette. E kettőből egy új népet, egy új emberiséget teremtett. Ez a mi történetünk. Az ő testében lebontotta az elválasztó falat. Majd a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Tudjátok, mi a meglepő ebben? Jézus nem azt mondta, hogy itt vannak a pogányok képviselői, zsidók képviselői, diplomácia. Kezdjük el a tárgyalásokat. Meg kéne már békülni. Nem? Béküljetek meg. Ez a diplomácia, nem? Ennyit érnek a diplomáciai, nemzetközi diplomáciai állásfoglalások, mindahol, ahol ez a fal szétszakítja az életet a mai világban, a mai társadalmakban. Mit tesz Jézus? Azt olvassuk, ő maga lebontotta a falat a testében. A testében. Így mondja aztán még radikálisabban Pál apostol, figyeljetek, megölte a kettő közötti ellenségeskedést, megölte a kereszt által. Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Jézus nem kívülről hozott megoldást az ellenséges felek közé, hanem belépett az ellenségeskedés ösztüzébe, a gyilkos indulatok, ahol összecsapnak, oda belépett, elhordozta azt, belehalt ebbe a gyilkos indulatba, ellenségeskedésbe, egymás ellen, és hát persze azért gyilkolják egymást, mert Isten ellen is belépett ebbe, belehalt, hogy ezáltal megbékéltesse ezt a kettőt, hogy ezáltal létrehozzon egy új emberiséget, egy új társadalmat, egy új valóságot, ami az egyház. Nem lehet kívülről legyőzni, annyira komoly az ellenségeskedés. Azt meg kell ölni, nem lehet félretenni, azt meg kell ölni, meg kell gyilkolni, el kell pusztítani, és egy módja van annak, ahogy Jézus ezt elpusztította, önmagában, halálában, a kereszten. Ezt állítja Pál. És akkor azt kérdezik, de hogyan működik ez? De hogyan történik ez? Figyelj! Mit ér hát mindkét fél, pogány és zsidó? Mindkettő ugyanazzal találja magát szembe. A pogány felismeri azt, hogy Jézus Krisztus halála nem csak a zsidóké, ő benne Isten kiterjeszti a szeretetét ránk, bevon minket az ő népébe. A pogány megérti, hogy távol voltam és közel kerültem. Isten ígéretétől elválasztva voltam, de Isten közel hozott Jézus halála által. És a történet első részét is itt fel kell említenünk. A pogány átéli, hogy halottak voltunk a bűneinkben, de Isten Krisztussal együtt életre keltett. De a zsidók története? Az ugyanez, mi bent voltunk? Figyeljetek, akik a gyülekezetben nőttök fel, fiatalok. Mi bent voltunk, mi nem voltunk távol. Mi itt nőttünk fel? Apánk, anyánk református, itt fogunk felnőni, hittanóra, gyerek, Isten tisztelt, komp. Mi bent voltunk, a zsidó megérti, mi bent voltunk, de nekünk sincs más út, mondja a zsidóknak Pál. Azt mondja, Pál, nem csak ti voltatok halottak, pogányok, magáról is elmondta, erről beszéltünk múlt héten, mi is halottak voltunk, és Krisztussal együtt mi is feltámadtunk. Na most képzeld el, amikor ez a két fél együtt mennek Isten jelenléthez, figyelj, te itt vagy. Te is itt vagy. Értitek? Hát testő, ha itt vagy, ha Krisztussal együtt feltámadtál, ha te átélted ezt a kegyelmet, akkor testvérem vagy. Értitek, mi történik a fallal? Így megmaradhat az ellenségeskedés? Világos, hogy nem. Olyan radikálisan új történik a zsidóval is, meg a pogánnyal is, hogy ez minden korábbi identitásukat felülírja. Mert nem először vagyok zsidó, hogy megvessem a pogányt, mert attól vagyok jó zsidó. És nem először vagyok pogány, hogy lenézem a zsidót, mert már milyen fura nép itt ez, hanem először vagyok Krisztusé. És ezen belül vagyok zsidó, vagy nem zsidó. Nem először vagyunk férfiak, hogy legyenek megjegyzésünk a nőkről, vagy nők, hogy leírjuk a férfiakat. Nem először vagyunk feketék, hogy lenézzük a fehéreket, vagy fehérek, hogy lenézzük a feketéket. Nem először vagyunk cigányok, hogy lenézzük a magyarokat, vagy magyarok, hogy lenézzük a cigányokat. Nem először vagyunk baloldaliak, hogy gyűlöljük a jobb oldalt, és jobboldaliak, hogy gyűlöljük a baloldalt. Hanem először vagyunk Krisztusé. És amikor valaki ezt átéri, ez olyan mély identitás. Ez olyan elsöprő erejű új élet, ami nem megszünteti az összes többit, csak relatívvá teszi. Mert te a testvérem vagy. Mert nem mondhatom, hogy nem vagy Istennél, ha Istennél vagy. Ezért ilyen módon bontja le a falat, öli meg az ellenségeskedést, a gyűlöletet Krisztus a saját testében, a kereszten, a halála által. Felüliratik a korábbi szembenélás, felüliratik a korábbi gyűlölet. Ez a mi történetünk? Mert ez a mi történetünk. Így látjuk a történetünket? Mert ez a mi történetünk. És akkor mondhatod azt, hogy hát, ez csodálatos, csak sokszor nem így van. Sokszor nem így látszik. És ismerjük el. És erről majd még beszélünk később. Az egyház egysége. Sok minden jön itt, de mégis azt mondjam, hadd mondjam el, hogy sokszor meglátszik. És sokszor megvalósul itt, ebben a gyülekezetben. Számtalan aktualitása van ennek a kérdésnek, utaltam is rájuk, de azért mondjuk ki. Mondjuk ki. A választás után már beszélhetünk szabadon, ugye? Az első a hazánk politikai megosztottsága, ami abszolút releváns kérdés ma is. Ez teljesen világos, hogy Budapesten éljük ezt meg a leginkább, ezt is tudjuk, hogy miért, mert látjuk, hogy arányokat. Tehát, hogy mi ebben a megosztottságban, ebben a gyűlölködésben éljük a mindennapjainkat. Ha tetszik, ha nem. Munkahelyen vagy összevesztek, vagy nem is beszéltek arról, hogy ki mit gondol. Mindenről lehet beszélni, erről nem lehet beszélni. Olyan egy kérdés, elgondolkodtam ezen. Vajon a gyülekezetben hogy van ez? Tudom, hogy vannak, akik azt mondják, te ott vagy, én itt vagyok. Krisztusban testvérek vagyunk. De vajon igaz a gyülekezetben az, hogy esetleg nem ismerünk erről beszélni, mert nem hisszük, hogy Krisztus egységbe tudna minket tartani. Mi a meghatározó identitásod? És ez harc. Ez harc. Mert őszintén én sem értem azokat, akik máshova szavaznak. Szerintem keresztény ember úgy szavaz, ahogy én, nem? De pont az, hogy nem. Hogy nem. Hogy nem. Felülírja-e Krisztus a gyülekezetben azt, amit nem tud megoldani a társadalom? Lebomlott-e a fal a kereszt által a valóságos mindennapi emberi kapcsolatainkban, itt és most? Abszolút aktuális. Ugyanígy, tisztessége van-e a gyülekezetben a kevéssel bírónak, ugyanannyira, mint a tehetősnek? Pörgesd át magadban ezt a kérdést. Néha előjön ez. Tudom, hogy előjön. Hallok ezt, azt. Megértik-e, elfogadják-e, tisztelik-e, szeretik-e egymást a rászoruló, a kevésbé tehetős, meg a tehetős? Teljesen mindegy, hogy melyik veti meg a másikat, bocsánat. Teljesen mindegy. Ha magadat veted meg, az ugyanaz, mert neked van a kevés. Ugyanaz. Felülírja ezt Krisztus, az evangélium. Szóba került ma, hogy tegnap országos imanap volt, a református cigánymisszió kérdésében álljuk ezeket a kosarakat, amivel lehet támogatni a cigánymissziót. Létezhet-e egy új emberiség a gyülekezetekben? Cigányok és magyarok egységében. Gondold el, az milyen lenne? Nehéz kérdés, de átélted-e már? És sokan nem, de sokan meg igen. Átélted-e már, amikor, hogy egy cigány ember, aki Krisztust Úrnak vallja, az a testvéred, és jobban megérted vele magadat, mint a társadalmilag, kulturálisan hozzád sokkal közelebb ember, álló emberrel, aki nem ismeri a Krisztust. Nem tudom nem mondani, ez volt egy ilyen keresztény repszám, kb. 20 éve, 25 éve. Nem mondom, hogy ki énekelt. De volt benne egy sor, hogy ismerek egy jamaikai srác, vagy ez a lényeg, egy jamaikai srác közelebb áll hozzám, mint aki mellettem él. Miért? Mert Krisztusban van. És aki átélt, akinek megadatott, hogy a világ különböző kultúráiban találkozhatott keresztényekkel, átélte ezt a hihetetlen egységet, hihetetlen közelséget, hogy egyek vagyunk a Krisztusban. Közelebb van. Bizonyos értelemben közelebb van, mint akivel naponta együtt élünk, ha ő nem Krisztusban van. Ez történt velünk. De ez egy nyitott történet, és az utolsó kép, hogy hova érkeztünk, fal, kereszt, egység. Hova érkeztünk, az utolsó kép, három kép van itt, de csak egyről beszélek, a templom. A templom. Azt mondja, ezután nem csak egy nép, azt mondja, az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, akiben ti is, mondja pogányoknak és zsidóknak, együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Na ez a felnőtt gyülekezet látomása. A templom az a hely, ahol Isten lakozik. Ez a nép, ez az új közösség, ez az, ahol Isten lakozik. Ahol mindenféle társadalmi, kulturális, etnikai csoport megbékél Krisztusban. Itt van Isten, de ez nem végleges megérkezés, mert ez egy csodálatos folyamat. Miért? Két dologért. Az egyik, hogy az egész épület egybeilleszkedik, és ti együtt épültök. Kicsit próbáld kibontani ezt a metaforát. Ha mi vagyunk a kövek ebben a templomban, akkor a köveknek, hogy valami felépüljön, kapcsolódnia kell egymáshoz, jól, össze kell illeszkedni. Ahhoz, hogy a kövek összeilleszkedjenek, ahhoz meg kell azokat faragni. Tudjátok, hogy mire szeretnék kiukadni. El tudod képzelni, micsoda faragás, meg csiszolódás zajlik ott, ahol Krisztusban zsidó meg görög, zsidó meg pogány együtt van. Nehogy azt ígyétek, hogy azért, mert leomlott a fal a kereszt által, utána ezek ilyen angyali mosollyal ültek, így bárgyon nézték egymást, olyan jó nekünk itt a mennyországban, nem. Kőkemény dolgokkal kellett megbirkózniuk ebben az egységben, mert a másik más, mint én. De tudjátok, ebben a birkózásban ebben formálódnak, csiszolódnak, helyükre kerülnek. Erről szól nagyon sok újszövetségi levél, az abcsel sok-sok résznek. Nagyon fontos, azért mondom ezt, hogy megértsük. Szükségünk van a másikra, a másik félére ahhoz, itt ebben a gyülekezetben, hogy csiszolódjunk. Gondolj arra, aki irritál. Más. Pedig nincs ilyen kulturális szakadék ebben a gyülekezetben. Gondolj a házi csoportban. Ó, ha az nem járna oda, egész jó lenne. Nem így? Így van? Én is mondtam már, őszinte leszek. Hát ha ez lenne a gyülekezetben. És akkor Isten azt mondja, na ő rá van a legjobban szükségünk. Ő rá, hogy csiszolódjunk. Gondolj a szolgálatban, amiben benne vagy. Na egy szolgálatban lehet igazán összecsiszolódni. Elrontja, nem úgy csinálja, nem csinálja meg, várom, nem. Szükségünk van rá. Miért? Hogy ez az egész együtt épüljön, összekapcsolódjon, ahhoz nekünk kell csiszolódni, formálódni. Azt mondja ez a szakasz, hogy lásd így a másik embert, lásd így, akit nehezek neked, lásd így, aki irritál, ő Isten ajándéka neked, hogy a helyedre kerülj. És a kép másik oldala, ez a templom növekszik. Ez nem azért növekszik, gondoltam azt mondom, ez egy félkész templom, de az olyan rosszul hangzik, nem? Romok, vagy így. Nem azért félkész templom, mert nem tökéletes, ami megvan belőle, hanem azért, mert felülről nyitott, mert növekszik. mert ez a hajlék nyitott, ebben mindenkinek helye van. Micsoda kiváltság, hogy részesei lehetünk? Micsoda lehetőség, ha nem vagyunk a részesei, akár ma a részesei lehetünk. Nyitott, növekszik. Ha Krisztusban távol vagy, ő hív, hogy légy közel. És micsoda felelősség, akik benne vagyunk, hogy ne falak vegyék körül, ez egy üvegtemplom mondjuk így, ne falak vegyék körül, hanem hogy ebben a templomban, itt most közöttünk, emberek megismerhessék őt, távolról közel kerüljenek. Ma virágvasárnap van. Amikor Jézus az ünneplő tömeg által körülvéve bevonul Jeruzsálembe, akkor nem azokat nézi pusztán, akik kiáltanak neki. Jézus sokkal messzebbre néz, Jézus előre néz már, tudjuk jól, nagy hét, szenvedés, előre tekint a halálára, előre tekint a feltámadására, messzebb lát. Sőt, Jézus halálán és feltámadásán keresztül előre tekint emberek millióira. Amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, előre tekint rád és rám, akik 2000 évvel utána jöttünk a történelembe, és mindazokra, akik még később fognak jönni. És előre tekint erre a templomra, erre a hajlékra, arra, hogy ő azért hal meg ott, és azért támad fel, hogy ez a templom megszülessen, létrejöjjön, növekedjen, és betöltse az egész világot Isten akarata szerint. És ezért ma magasztalhatjuk őt, hálásak lehetünk neki, és dicsérhetjük őt. Amen.
Köszönjük, Urunk, Jézus Krisztus, hogy a te hűséged nem szűnik meg, hogy te kitartóan és állandóan és újra beszélsz velünk, formálsz minket, alakítasz. Köszönjük azt, ahogy csiszolsz, kalapálsz, ütsz és alakítasz, hogy olyan építőkövekké váljunk a te egyházadban, amelyik épp illeszkedik a helyére. Hadd tegyük oda most magunkat a te kezedbe, hogy te formálj, te alakíts, épp olyanná, amilyenné szeretnéd, hogy váljunk. És tégy minket erőssé, szilárdá, hogy ahogy a mellettünk levő, a köröttünk levő, a fölöttünk levő terhe súlya ránk nehezedik, hadd érezzük, hogy épp ez a súly, épp ez a teher az, ami erőssé teszi ezt a falat. Hadd legyünk építőkövek. De Uram, hadd legyünk élőkövek, ne olyanok, mint a sziklák, hanem olyanok, akik rólad beszélnek, akik te hozzád tartoznak. Urunk, szeretnénk, ha általunk megjelenne a te jelenléted ebben a világban, és akik minket látnak, azok hozzá csatlakoznának, hogy ők is a te templomod, a te egyházad építőköveivé váljanak. Formálj minket, alakíts minket így. És Uram, ahogy formálod a mi egyéni életünket, úgy formáld a mi gyülekezetünket, itt ezt a közösséget. És áldunk téged azért, hogy nem csak ezt az emberi, gyülekezeti, családi közösséget formálod, és teszed egyre inkább neked kedvessé, hanem te segítesz mindannyiunkat, és ezt a gyülekezetet abban, hogy a templom épület is épülhessen. Áldunk téged azért, ahol most tartunk, hogy a második egység felépült. Áldunk téged, és hálát adunk az új forrásokért, lehetőségekért, a jó szakemberekért, a felajánlásokért. Köszönjük azt, hogy Te cselekszel. És köszönjük, hogy ilyen módon is láthatóvá teszed magadat közöttünk, hogy válság ellenére, nehézség ellenére, saját erőnk végességét látva mégis épül ez a templom, és így a növekvő közösségünk egy növekvő térben elférhet. Légy áldott ezért. És építs tovább ezt a közösséget, Uram, hogy Urunk, hogy az egész lakótelep észrevegyen téged, hogy még többen vágyakozzanak utánad. Hogy aki nem látja a lelki templomot, hadd lássa meg ezt a fizikai templomot, ezt az épületet, és legyen kíváncsi rád, hogy mi történik itt. Áradjon a te jelenléted tovább. És ne csak erre a lakóterepre, hanem a városra és az országra. Hogy valóban eljöjjön a te országod, eljöjjön a megbékélés, az elfogadás, a kölcsönös tisztelet, egymás szeretete és különbnek tartása. Formálj és vezess ebben minket, hadd legyünk elsők, akik a másikat különnek tartják maguknál. És taníts minket imádkozni, Urunk. Taníts minket könyörögni. Nyisd meg a szemünket. Hadd mozduljunk veled. És így mondjuk most el azt az imádságot, melyet tőled tanultunk. Mert azt mondtad, ebben benne van minden, ami elmondható. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.